Gyere egy picit mesélj nekünk az autizmusról, hogy milyen tévhitek élnek még mindig az autizmussal kapcsolatosan, hogyan tapasztalhatja meg a világot mondjuk egy autizmussal élő gyermek vagy felnőtt?
Magában az autizmus idegrendszeri fejlődés állapot, ugye maga az autista ember már az anyaméjében másképp fejlődik ki az idegrendszere, ezért teljesen másképp is reagál a környezetére. Maga az autizmus hatása van a kommunikációjukra, a társas, tehát hogy abban látjuk, hogy arra tudjuk azt mondani, hogy valaki autista, hogy ebből kifejezőleg más a kommunikációja, a társas kapcsolatai, úgy egyáltalán a viselkedése, hogy úgy más a többségnek nevezik. A tévhitekkel kapcsolatosan, tehát hogy nagyon sok minden van. Én például azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb tévhit az, hogy betegség. Tehát az autizmus az nem egy betegség, az egy állapot. Tehát aki autistaként születik, az autistaként is fog meghalni. Meg vannak olyan tévhitek még, hogy nem néz a szemünkbe. Tehát azért nem azt jelenti, hogyha valaki nem néz a szemünkbe, akkor ő autista. És ami még úgy gondolom, hogy fontos megemlítenem az, hogy általában nekem is szokták mondani, vagy megkérdezik tőlem, mert ugye ez nekem is egy autista kisfiam van, hogy ő neki mi az, amiben ő kitűnő, hogy biztos, hogy zsenik. Tehát azért nem zsenik, csak az, hogy bizonyos dolgokra sokkal jobban tudnak fókuszálni, de azért minden autista nem zseni.
Na, amúgy azt hiszem, hogy nagyon sok szülőben ez az első kérdés, hogy miben másabb az én gyermekem. És nagyon örülök, hogy tudtunk már személyesen is arról beszélni, hogy mennyire fontos, hogy legyenek olyan egyesületek, hogy olyan támogató közösségek, akik a szülőket tudják bátorítani és erősíteni abban, egyrészt, hogy nincsenek egyedül, másrészt, hogy szembenézzenek a problémával és az adott helyzet.
Tehát olyan érdekes kiskorban ez az állapot, tehát hogy egy szülő azért úgy érzi, hogy valami utca, valami más, valahogy másképp kötődik, valahogy másképp csinálja a dolgokat. Szokták mondani, hogy a kommunikációjuk, például mi esetünkben az én kisfiam 4 éves, 3 hónapos koráig nem szólalt meg, ez tud. De viszont van olyan autista gyerek, amelyik beszél, tehát hogy ez még nem kizáró. Ez az autizmus ezért nagyon érdekes, tehát hogy attól, hogy az egyik csinálja, a másik nem biztos, hogy ugyanúgy csinálja. Tehát hogy ez eléggé változik mindenkinél. Azért beszélünk arról, hogy mennyire érintett, de azt is meg kell figyeljük, hogy maga a kommunikációja milyen. Tehát, hogy abban fogunk találni valami furcsaságot. A másik érdekessége, hogy érdekessége nevezzük, így nehézsége inkább, azt mondom, ezekben a társas kapcsolatokban, hogy láttam, hogy nekem, az én fiamnak szüksége van arra, hogy vigyük emberek közé, de viszont nem bírja sokáig. Tehát, hogy most is 9 éves lesz, és neki nagyon fontos az, hogy gyerekek között legyen, de olyan 20 perc után azt látom, hogy úgy elfárad, és akkor már is szerető magába lenni. De ez még nem azt jelenti, hogy én ezt elmesélem, hogy az összes autista gyerek ilyen. Van, aki egyáltalán, ő el van az ő kicsi világában, nem biztos, hogy szeret társaságba járni egyáltalán. És ez ugye ezek mind amiatt vannak, ez a más idegrendszer miatt, hogy ők teljesen másképp reagálják le a környezetüket. Hogy az, hogy lehet, hogy én beviszem egy tömegbe a gyereket, és neki az a zaj, ami nekem csak egy kicsit nehézkes, az lehet, hogy az neki annyira hangos, hogy már fájdalmat okoz. De viszont annyira el tudnak lenni az apró részletekben, ami csodálatra méltó, hogy mennyire meg tudnak figyelni apró helyzeteket. Például akárhova elmegyünk, mi is Somával, akkor ő hazamegyünk, és megépíti. Tehát ilyen épületekhez, hogyha elmegyünk egy kórház, egy bevásárlóközpont, akkor ő azt hazamegy, és mennyire aprólékosan felépíti. Én nagyon soktól hallom azt, hogy megcinkézzük a gyereket. Ez nem cinke, ez a gyereknek egy segít, mert ő egyedül van ebben a helyzetben, és a szülő is egyedül van ebben a helyzetben, és nagyon nehéz, hogyha nem kér segítséget. Tehát, hogy ezt a gyerek nem a szülő sok esetben egyedül nem tudja megoldani, és ez is nagyon nehéz. Mert mi például én normál fejlődés, mi felnőttünk. Minket ugye hívnak kulcsos gyerekeknek is. Egy igazából felnőtt, de egy autizmussal élőnek kell a külső segítség, vagy egy idegrendszer éretlenséggel született gyereknek kell a fejlesztés, kell az, hogy más úton, módon segített őt. Ez nagyon-nagyon fontos, mert különben nem biztos, hogy ő meg tudja ugrani ezeket a lépcsőket. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van, azt gondolom, az orvosoknak, a pedagógusoknak, és ezeknek a CIP-szervezeteknek, hogy segítsenek a családoknak és a gyerekeknek.
Amikor azt mondjuk, hogy korai felismerés és megfelelő támogatás és fejlesztés, akkor mire gondolunk? Tehát, hogy mondj néhány apró példát, amivel konkrétan lehet segíteni.
Romániában ez nehéz, mert itt nincs igazából, nem úgy van, mint ahogy már a határt elhagyom Magyarországon, hogy van már államilag finanszírozott korai fejlesztő. Tehát maga a korai fejlesztés az abból áll sok esetben, hogyha egy nem beszélő autistáról beszélünk, akkor vannak ilyen beszédindító foglalkozások, tornák, amikkel segítik azzal, hogy a gyereket, azzal, hogy tornáztassuk, stimuláljuk a gyereket, azzal, hogy utat mutatunk, azzal, hogy leegyszerűsített mondatokban próbálunk minél könnyebben megmagyarázni kifejezéseket, tehát hogy ezekhez mind szakemberek kellenek, én úgy gondolom. Tehát rengeteg terápia létezik, autizmusban az abaterápiát ajánlják, és a lovas terápiát, a kognitív fejlesztést, tehát hogy ezek mind szükségesek ahhoz, hogy ő tudjon fokozatosan fejlődni, és minél könnyebben tudjon beilleszkedni a környezetében. Mert nem biztos, hogy ő úgy látja, ahogy a környezetet, mint ahogy mi. És sok esetben nem úgy látja, mint mi. Ugye az autizmusban a másik legnehezebb, hogy ők nem megy nekik az elmeolvasás, ez amiket mi otthon úgy tanulunk meg, hogy a szüleink nem magyaráznak el, és ez az eltérő idegrendszerüknek miatt van, hogy az, hogy nekem nem tanították meg, hogy kell álljak valakivel, vagy hogy kell barátkozzak. Ezeket mi mind meg tudtuk tanulni magunktól. Nem ült le édesanyám, nem magyarázt el, hogy odamész, köszönsz, ő is köszön, bemutatkozol. Tehát, hogy ők ezeket mind meg kell tanulják. Meg tudják tanulni, csak ahhoz kell segítség.
Szükség van-e szerinted érzékenyítő programokra, és hogyha igen, akkor kinek és milyen formában? Gondolok itt most a gyakorlati elfogadásra iskolákban, munkahelyen, mindennapokban, tehát hogy autista gyermekekről beszélgettünk eddig, de rengeteg autista felnőtt él a mi környezetünkben, akikkel lehet, hogy együtt dolgozunk, együtt működünk nap, mint nap. Elfogadás, érzékenyítő programok. Ti ezen nagyon sokat dolgoztok, akár az Egyesület révén is.
Igen, most is itt vagyunk kint a Székelyudvarhelyén a központban. Kihoztunk most mi középi, tehát 12 éven felüli 5-től 12. osztályig tartunk érzékenyítőt, ilyen VR szemüveges érzékenyítőt így hívjuk, mivel hogy ezeknek a gyerekeknek már úgy kell valami plusz, és a VR szemüvegen belül egy 8 éves autista kisfiú bőrébe bújhatnak, hogy tehát hogy érezzék azt, hogy milyen annak a gyereknek egy bevásárlóközpontban, hogy ők mennyivel, mekkora különbség van a között, hogy ők bemennek, és hogy egy autista kisfiú mit érzékel. Én nagyon fontosnak tartom. Én azt is látom, mert már 5 éve csinálunk rengetegféle ilyen érzékenyítést ebben a témában, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül az embereknek a nem tudása, tehát hogy inkább azt, hogy nincsenek tisztában maga az autista embereknek, hogy ők miért viselkednek úgy, ahogy. Ahogy eljön valaki egy előadásra és kap valami némi tudást, akkor sokkal elfogadóbb lesz. Ez ugye, ez nem volt, ez egy volt annó, mert ha én is belegondolok, most már nyilván látom, hogy az én osztályomban is annak idején volt autista gyerek. Kicsit fura volt, tudtuk, hogy fura, de hogy volt. Nem az van, hogy most lettek, régen is volt. Csak valahogy másképp, nem másképp kezdettük. Most ugye sokkal több van. Most itt Udvarhelyen, ugye a tavaly csináltunk egy felmérést, az osztályban minden, vagyis az iskolában minden 8.-9. gyermeknek van valami idegrendszeri éretlenség. Tehát nagyon sok gyerek van, és ez nem csak Udvarhelyre jellemző, ez Isten igazából az egész országra, ez az egész világra jellemző, hogy ennyi ilyen gyerek van. És ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az osztálytársak, hogy megértsék, hogy egy kicsit türelmesebbek legyenek, hogy egy kicsit lassabban magyarázzanak el, hogy a pedagógus egy kicsit több időt adjon, kicsit konkrétabban fogalmazzon ezeknek a gyerekeknek, vagy a munkahelyen is, hogy a környezet egy kicsit türelmesebb legyen, hogy elfogadóbb legyen, hogy lássa, felismerjék, amikor nehéz neki, hogy az, amikor egy autista ember azt mondja, hogy elég, akkor azt elég komolyan vegyük, hogy elég. Tehát, hogy ő azt jelenti, hogy ő már nem, hogy neki ez már sok. Tehát, hogy ezeket vegyük figyelembe, és hogyha megértjük, hogy ő ezeket miért mondja ezeken az érzékenyítőkön, akkor már teljesen másképp tudunk viszonyulni ezekhez az emberekhez, ezekhez az osztálytársakhoz, hogy másképp. Hozzánk járnak pedagógusok, most már azt látom, hogy ők is felismerik, hogy minden osztályban van, és hogy szép számmal jönnek el, mert érzik a súlyát, hogy már nem lehet elbagatelizálni, mert ott van minden osztályban. Tehát, hogy ezt már nem lehet úgy, hogy valami lesz. Tehát, hogy muszáj ők is magukat fejleszik ebben, hogy képezzék magukat, mert igazából ők is látják, hogy ha képezzik magukat, kapnak tőlünk olyan mankókat, akkor maga az egész osztálynak a légköre megváltozik. És ezek a mankók, amiket kapnak, ezek nem csak az autista gyereknek jó. Ez jó a többi gyereknek is, mert sokkal érthetőbbé teszik azt a környezetet, azt a világot, amiben vannak és léteznek.
Most láttam a közösségi oldalon is, hogy ma délután 6 órától 6 és fél 8 között a Hargita Business Centerben a Lilapont Egyesület szervez egy eseményt az evés kihívásairól, és azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos tud lenni, hogy ott legyenek a szülők, vagy akár mindazok, akik valamilyen formában érintettek, hogy mi is történik a gyerekkel, hogy idegrendszeri szempontból mondjuk mit jelent az evés a gyermek számára, és nagyon fontosak szerintem ezek az események. Kiket vártok elsősorban, mire kerül sor, és kicsit mesélj még a mai székelyudvarhelyi eseményeitekről.
Isten igazából bárki jöhet. Aki ebben a témában bármi érdeklődik, mutat, az nagyon szívesen vár. Itt nem kell regisztrálni, csak el kell jönni az előadásra délután. Mert nagyon sokakat érint. Tehát attól, hogy valakinek van idegrendszer éretlensége, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő autista. Uh-huh. De attól még lehet a koraszülöttségből adódóan, meg hogy egyáltalán genetikailag, tehát, és ez nagyon nehéz tud lenni egy szülőnek megérteni, hogy az a gyerek miért válogatja ki az ételt, hogy miért csak egy ilyen 8-féle ételből válogat a gyerek, mert lehet, hogy van valami idegrendszeri problémája, ami miatt nem képes, hogy megértsük, hogy ő miért így étkezik. Tehát ezt úgy évek óta látjuk, hogy ezben nagyon-nagyon sok szülő, tehát ő nem csak autista gyermeket nevelő szülő, vagy nem csak ADHD-s gyereket nevelő szülők szenvednek ettől, folyamatos konfliktus, már gyomorideg mindenkinek, mikor le kell ülni az asztalhoz. De hogy ha megértem a gyerekemnek a működését, akkor lehet, hogy ez sokkal könnyebb és egyszerűbb válik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Főleg most úgy gondolom, te is úgy hallod a környezetedből, hogy mennyire sok, hogy csak ezt tesszük meg, csak azt. Majd délután tudjuk, hogy mi lehet a konkrét oka. Ugye dr. Szász Blank Andrea, a neurológus fog beszélni a HBC-ben, és akkor mi meg napközben most 9 órától 15 óráig itt vagyunk játékokkal, mert nem csak VR szemüvegek vannak, hanem gyerekeknek vannak ilyen játékok, ilyen napi rendet kell tenni, mert ugye általában az autizmussal élők kell, úgy szoktuk kezdeni a fejlesztéseket, hogy egyszer képekben kommunikálunk velük, mert sokkal könnyebben megérti, mint az írott szöveget. Ezt most kisgyerekekről beszélünk, egészen kiskorban. Ugye nagyon fontos nekik a napi rend, hogy lássák, hogy mi történik, de amúgy számunkra is nagyon fontos.
Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ez egy biztonságot ad, vagy nekem legalábbis felnőttként azt érzem, hogyha látom az egész napomnak nagyjából az ívét és a vonalát, akkor ez engem megnyugtat például.
Persze, hát nekem is a határidőnaplom, az ha eltűnik, milyen kicsikbe esünk, hol van, keresjük a táskánkban, mert egyszerűen, tehát hogy fontos, számunkra is fontos. Ezért is mondtam az előbb, hogy azok a mankók, amiket a pedagógusoknak adunk, az nem csak az autista gyereknek jó, az jó a többinek is. Akkor ezzel kapcsolatosan vannak ilyen játékaink, hogy ilyen napi rendet tegyenek, akkor vannak olyan részek, hogy megvizsgáljuk azt, hogy egyáltalán, hogy mennyire tudnak figyelni egy zajos környezetben. Ezt nagyon szokták élvezni a középiskolások, hogy beállítjuk őket, hangokat, meg valaki énekel, valaki beszél, hogy mennyire tud fókuszálni arra, hogy én felolvasok egy szöveget. Vagy folyamatosan azt próbáljuk érzékeltetni a gyerekekkel, hogy mennyire nehéz az osztályukban levő autista gyereknek, hogy az, hogyha zaj van, és feláll, és megkérdezi szépen, hogy egy kicsit legyen egy csendben, akkor értsék meg a többiek, hogy akkor most egy kicsit elhallgatók. Vagy az, hogyha van egy autista osztálytársuk, és zajszűrőt használ, akkor ne nevessük ki, mert mennyire kellemetlen neki. Tehát, hogyha már nem tud felenni, és zajszűrőt kell használni, akkor legalább ne csúfoljuk ki az osztálytársunkat. És itt még mellettünk közösen van a kicsiknek is van program, van egy csillagbusz, és arra jönnek a 04 egy tanítónénivel, foglalkozás van. Bartus Erikának van a csillagbuszos autizmus témát feldolgozó kis mesés könyve, és azzal kapcsolatosan tartanak ilyen játékokat, annak legfőképpen az a mondani valója, hogy mindannyian mások vagyunk, és úgy kell elfogadni egymást, ahogy mindenki más is más, és úgy kell elfogadni egymást, ahogyan vagyunk, és amilyenek vagyunk. Nagyon aranyosak, és csinálnak ilyen kézlenyomattal ilyen egy csillagot, és reméljük, hogy késő délutánra a busz oldala megtelik sárga csillagokkal.
Végezetül akkor mi a mi dolgunk, és a mi alatt gondolok magamra, magadra, a hallgatókra, a médiára, az oktatásra, a tanárokra, hogy a szemlélet formálásban mit tudunk mi tenni, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy valóban elfogadóbbak legyünk, hogy megértőbbek legyünk, és egyáltalán átlássuk ezt a helyzetet. Kinek mi a dolga szerinted ebben a rendszerben?
Én azt gondolom, hogy a médiának és az oktatásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy elfogadtassa ezeket a gyerekeket, ezeket a felnőtteket, és hogy egyszerűen egy olyan képet mutatni, mert a legnagyobb probléma még sok esetben az, hogy nagyon sokszor felháborodok, amikor az autisták szitokszóként használják.
És hallottunk már ilyet sajnos, még a kampányban is különben.
Igen, én azon nagyon-nagyon felháborodtam. Tehát addig, amíg még itt állunk, hogy ami elképesztő, hogy tényleg, hogy egy ilyen meg tud történni. Tehát, hogy ezért mondom, hogy óriási szerepe van. És a pedagógusoknak is az, hogy az a pedagógus hogyan fogadja el azt a gyereket, hogy ő hogyan kezeli azt az autista gyereket. Mert a többiekre is nagy hatása van az osztálytársakra, hogyha ha egy kont az osztályba, akkor nyilván a többieknek is az lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szerepe van. A médiának is, abból a szempontból, hogy minél sokszínű képet kéne mutasson arról, hogy ez úgy a médiának formálnia is kéne valamennyire a társadalmat, hogy a társadalomnak a gondolkodását kéne formálnia szerintem. Ezekkel valami érzékenyítő előadásokkal, videókkal, hogy lássuk azt, hogy igazából, mert egy autista ember nem tehet arról, hogy ő autista, tehát ugyanúgy ő is ezzel együtt születik, mint ahogy a vak is ugyanígy születik, ugye, tehát hogy ezek valahogy én azt gondolom, hogy annyira ki vannak szorítva, még mindig pedig nem szabadna úgy a peremre, hogy pedig pont olyan egyenisztikű emberek, mint én, vagy bárki más.